Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni-enni. Díjátadó gálát tartott a modern és stílusos vidéki üzleti közösség a vállalkozók éjszakája keretében. Petrik Idával, a szervezet ügyvezető igazgatójával Buza Sándor beszélget.
Azért vagy itt, mert hogy első alkalommal rendeztetek egy nagyszabású díjátadó gálát, és ez a díjátadó gála ugye a vállalkozók éjszakája keretén belül zajlott le, de voltak éppen ti vagytok a modern és stílusos vidéki üzleti közösség. Mi ez?
Egy üzleti közösség, ahogy a nevünkben is szerepel, a célunk az, hogy olyan vidéki vállalkozóknak legyünk egy találkozási pontja, akiknek fontosak a hagyományos értékek, a fenntarthatóság és a prémium minőség a termékeik és szolgáltatásaik tekintetében.
Mióta gondoljátok ezt?
Hát régóta gondoljuk ezt, hogy mióta csináljuk, az egy más kérdés. Májusban volt 2 éves a közösségünk.
Alapvetően a ti célotok a mikro és a középvállalkozók, vidéki középvállalkozók megszólítása?
Igen, igen, a mikro, kis és középvállalkozások.
Vidékiek.
Vidékiek,
mert az
igen.
Nagyon-nagyon fontos.
Igen, igen, ez fontos számunkra, hogy vidéki vállalkozók, vagy olyan dologgal foglalkoznak, ami kapcsolódik a vidéki stílushoz.
Itt azt olvastam, még a sajtóanyagotokban is, ez nagyon érdekesen hatott, hogy olyan elismerik a vidéki vállalkozók munkáját, akik árbevételben a budapestiek dupláját hozzák, és valamit tudnak, amit a pestiek nem feltétlenül. Ez miért volt fontos, kiemelendő?
Az Optennel készítettünk egy közös kutatást az év vidéki vállalkozói díjak meghirdetése előtt, és arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen valós gazdasági súlya van a vidéken működő KKV-knak. És az árbevétel is egy beszédes adat, Én azt gondolom, hogy a számok abszolút aláhúzzák, hogy nagyon fontos szerepe van a hazai gazdaságban a vidéki vállalkozásoknak, de az is szerintem nagyon érdekes, hogy a társas vállalkozások közel 2/3 vidéken működik, és a versenyszférában foglalkoztatottak közül minden 3. ember vidéki KKV-nál dolgozik. És azt látjuk, hogy a gazdasági súlyuk ellenére az üzleti életben a vidéki vállalkozások alulreprezentáltak, és azért hoztuk létre ezeket a díjakat, hogy ki tudjuk emelni azokat a nagyszerű vállalkozói teljesítményeket, amik vidéken születnek, és reflektorfénybe tudjuk őket állítani.
De hát ezt az alul-alul reprezentációt akkor most célotok is egy picit magasabbra emelni.
Igen, nagyon szeretnénk ezen változtatni.
Ugye ennek volt az első állomás, ez a bizonyos díjátadó. Egy kicsit mielőtt a díjazottakból egyet-kettőt majd ki fogsz emelni valószínű, hiszen nagyon fontosak. Mi az a vállalkozás, ami hasít vidéken? Gondolnák a hallgatók, hogy hát biztos az élelmiszeripar.
Az élelmiszeripar az valóban meghatározó vidéken. Azt is megnéztük, hogy hogyan néz ki iparáganként ezek az arányok, és az árbevétel alapján azt tudjuk mondani, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar körülbelül a vidéki KKV-k 10%-át teszik
ki. Azt hittem magasabb, megvallom őszintén.
Igen, hát a legnagyobb az a kereskedelem. A nagy és kiskereskedelem közel 40%, és emellett a mezőgazdaság és élelmiszeriparhoz hasonlóan 10% körül van az ingatlan és az építőipar, és ami talán a műsor szempontjából is egy érdekes adat lehet, a vendéglátás és a turizmus pedig 3%-ot tesz ki.
Hát igen, én azért gondoltam, hogy magasabb az élelmiszer ágazatnak a részesedése, mert hát a végén azt is el kell adni. Tehát annak is a vége a kereskedelem.
Abszolút, ugye itt árbevételről beszélünk, és ez egyébként nagyon érdekes adat szintén a vidéki vállalkozások működésével kapcsolatban, hogy például a budapesti cégekkel összehasonlítva az egyfőre jutó árbevétel az 5. évvel marad el a fővárosi cégek teljesítményétől, a nyereség az pedig 40%-kal, és ez pont ezekből az ágazati különbségekből adódik egyébként, hiszen az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban ugye a nyereségesség alacsonyabb, mint a magasabb hozzáadott értékű ágazatokban.
Ugye azt szokták mondani, hogy a vidéki vállalkozások, különösen a mikrovállalkozások, egy-két fős vagy egészen kis vállalkozásoknak az az egyik legnagyobb versenyhátránya, hogy például nem tudnak akkora mennyiségben, és olyan minőségben, igen, csak akkora mennyiségben termelni, hogy azt mondjuk arra egy multi rácuffanjon, és azt bevegye a szortimentjébe, és akkor azt folyamatosan adja. Ez hosszú évek óta már ez hangzik, ez a fajta kitétel. Ez még mindig érződik?
Én azt gondolom, hogy itt fontos azt szétválasztani, hogy egy vállalkozásnak mi a célja. Nagyon sok olyan pontosan ilyen két-három vagy egy-két fős mikrovállalkozás van, ahol mondjuk egy házas pár vagy egy család végzi azt az adott tevékenységet, akik nem is szeretnének nagyobb volument előállítani. Egy nagyon minőségi, kis mennyiségben állított termékük van, ami viszont prémium szegmens céloz meg. Én azt látom, hogy ők is tudnak nagyon sikeresek lenni. Tehát nem feltétlenül az a siker kulcsa, hogy tudnak-e mondjuk kapacitást növelni, vagy gépesíteni, és még nagyobb mennyiséget előállítani, nyilván egy sokkal alacsonyabb áron, és lehet, hogy adott esetben minőségben is, hanem én azt gondolom, hogy itt minden vállalkozásnak saját magának kell tudni azt, hogy mi az ő célja, és aki azt mondja, hogy ő egy kis mennyiséget szeretne állítani, és megtalálja célzottan azt a vevőkört, akkor én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy tud sikeres lenni, mint mondjuk egy olyan vállalkozás, aki pedig egy növekedési pályára lép. Volt is ilyen díjkategóriánk, dinamikusan fejlődő vállalkozás kategória, ugye ott nyilván egy teljesen más célrendszer szerint fejlesztik a vállalkozást.
Ezek a mikrovállalkozások, vagy kis családi közösségek, ezek a mai online kereskedelem vetületében már akár egyébként elérhetik azt az állapotot is, hogy mondjuk van egy nyugat-dunántúli élelmiszercsaládi vállalkozás, annak a termékei most már elmehetnek az ország másik részére is.
Igen, abszolút. Hát most már szinte minden vállalkozásnak, aki terméket állít elő, van saját webáruháza, és igazából ez nem lehet akadály. Nyilván ez megint egy külön szaktudást igényel, tehát nem elég önmagába létrehozni egy ilyen felületet, azt ugye jól kell tudni működtetni is, és ez egyébként ez lehet talán egy hátrány egy pici vállalkozásnak, amire korábban ugye rákérdeztél, hogy nagyon kevés embernél kellene koncentrálódnia annak a rengeteg tudásnak, vállalkozói ismeretnek, és talán emiatt nehezebb nekik szerintem, mint mondjuk egy nagyobb cégnek, ahol már jobban tudják ezeket a szakterületeket különböző személyekhez rendelni, úgyhogy ez, és ugye ebben van egy különbség szerintem mondjuk a főváros és a vidéki cégek között is, hogy Budapesten, meg mondjuk a nagyvárosokban sokkal koncentráltabban elérhető ez a tudás, sokkal több konferencia van, workshop van, tehát akik kicsit olyan vidéki régiókban, mondjuk ilyen ritkábban lakott, pici településeken működnek, én azt gondolom, hogy nekik a megfelelő tudáshoz való hozzájutás is nehezebb.
De akkor nektek például az is feladatotok, hogy kvázi ilyen roadshow-k alkalmával fórumot teremtsetek ezeknek a kis vállalkozásoknak ahhoz, hogy mondjuk ilyen tudás birtokába jussanak, megismerik az új trendeket, tudjanak pozícionálni és fókuszálni?
Igen, pontosan ez az egyik célunk. A rendezvényeinken találkozási lehetőséget biztosítunk vidéki vállalkozóknak, akik egymástól is tudnak tanulni, tapasztalatot cserélni, illetve hívunk mindig vendégelőadókat, akik pedig egy-egy bizonyos témában tudnak hasznos információkat átadni.
Ugye ez volt az első díjátadó, akkor gondolom követki majd a második valamikor, de hát ahhoz meg kell, hogy előzze egy pályázati rendszer kiírása, annak az elindítása. Mik lesznek a következő lépések?
Igen, 2026-ban is szeretnénk meghirdetni az évvidéki vállalkozói díjakat. Szeptemberre tervezzük majd a pályázati kiírás megjelenését, és a díjátadó gálát pedig ugyanígy novemberre. Pontos időpontot még nem tudok mondani, de azt gondoljuk, hogy így fog tudni jövőre is megvalósulni.
Ennek az elsőnek a tükrében változik-e mondjuk a pályázat kiírás rendszere a következő alkalommal? És egy picit akkor azt is kérem, hogy meséld el azt, hogy miről szólt a pályázat, kiknek kellett megfelelniük, és mivel kellett, és hogyan megfelelniük. Mert bocsánat, amíg válaszolsz, ugye ez manapság már Magyarországon nagyon-nagyon sok pályázati rendszer van, mindenfajta területen grémiumok ülnek össze, és akkor eldöntik, hogy ki milyen plakettet kapjon.
Igen, mi kifejezetten vidéki vállalkozókat szerettünk volna díjazni, ezért úgy határoztuk meg a részvételi feltételt, hogy minden olyan vállalkozás pályázhatott, amelynek nem Budapesten van a székhelye, vagy legalább egy vidéki telephelyel rendelkezik. Három méret kategóriában tudtak pályázni a vállalkozások, mikrovállalkozás, ugye 10 fő igen, alkalmazotti létszám, kisvállalkozás 10 és 50 fő között, illetve középvállalkozás 50 és 250 fő között. között. És különböző díjkategóriákat hoztunk létre, mi kifejezetten most a vállalkozói szemléletet, a vállalkozókat szerettük volna díjazni, nem pedig mondjuk iparágak szerinti meghatározásokat tettünk, úgyhogy volt az abszolút díjunk, ugye az év vidéki vállalkozója, emellett a fiatal vidéki vállalkozókat is szerettük volna kiemelni, itt 35 év alatti korhatár volt a feltétel, és emellett a dinamikusan fejlődő vállalkozásoknak volt egy külön kategóriája, a felelős foglalkoztatás, azt nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, díjaztuk az innovatív vállalkozásokat, a hagyományőrző vállalkozásokat, mert abban is hiszünk, hogy a hagyományainknak a mai üzleti életben
is van helye. A vidék tekintetében pedig ez különlegesen fontos.
Nagyon fontos díjkategóriánk volt a több generációs vidéki családi vállalkozások kategóriája, és hát ami a mi közösségünk közül nagyon közel áll, a fenntartható és társadalmilag felelős működés, ezt is külön kategóriában díjaztuk, és volt egy közönségdíjunk, ahol pedig ugye mindenkinek az ügyfelei, partnerei, vevői tudtak szavazni, hiszen azt is nagyon fontosnak tartom, hogy egy vállalkozásról mit gondolnak azok, akikkel ők együtt dolgoznak. És volt két külön díjunk, az évvidéki e-kereskedője, illetve az évvidéki márkája külön díj.
Kik döntenek?
Egy szakmai zsűrit kértünk fel, ami 10 főből állt, nem szándékosan, de 5 hölgy és 5 férfi tagja volt ennek a zsűrinek. Ők mind gazdaságfejlesztéssel, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó olyan szakemberek voltak, akik vállalkozásokkal dolgoznak is együtt, tehát nem csak elméletben foglalkoznak a témával.
De akkor ők elsősorban gazdasági szempontból döntöttek?
Vállalkozásfejlesztési szempontjából.
És akkor mondjuk élelmiszer szempontjából a minőség oltárán kiontotta vérét. Tehát volt a zsűriben olyan, aki egyébként mondjuk
Nem iparágak szempontjából raktok össze a zsűrit, de például a zsűritagunk volt Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. Ügyvezetője, akinek azt gondolom, hogy egy jelentős rálátása van például az élelmiszer ipar helyzetére is Magyarországon, de volt fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakértőnk Fertetics Mendi, az Alternate Kft. Képviseletében Kovács Szöveghajnak, a Green Brands Hungary országigazgatója. Aztán említhetném Harsányi Gábort, a Goodwill Consulting részéről, ugye ő az, neki az innovációra van egy nagyon nagy rálátása, Robák Dávid, a Nextship Kft. Ügyvezetője, ők márkastratégiákkal foglalkoznak, aztán Karikás Péter, KKV szakértő, aki egyébként a stílusos vidéki szállodáknak az elnökségi posztját is betölti, Dr. Szabó Levente ügyvéd, ő a Clark családi alkotmánynak az alapítója, ő pedig családi vállalkozások utód generációváltás, ez az egyik szakterülete. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden szakterületet igyekeztünk lefedni, és egy fantasztikus zsűri gyűlt össze, tényleg öröm volt együtt dolgozni velük, és nagyon, nagyon sok energiát tettek ebbe a munkába, mert 288 pályázat érkezett be 136 vállalkozástól, úgyhogy komoly feladata volt a zsűrinek, de becsülettel helytálltak mindannyian.
Ki kapta az év vidéki vállalkozója díjat? És miért?
Az év vidéki vállalkozója díjat Egyed Károly kapta, a Sarkpont ZRT elnökvezérigazgatója. Ők gesztenye feldolgozással és termesztéssel foglalkoznak Kaposvár mellett. Azért kapta ő ezt a díjat, mert egyrészt nagyon érdekes az ő életútja, matematikusból lett gesztenye üzemtulajdonos, egy családi eseményen, ahol gesztenyét pucoltak, alkalmával jött az ötlet, hogy ezt lehetne gépesíteni is. Nagyon, tehát ott a helyi, egy kis faluban ők a legnagyobb foglalkoztató, és nagyon jó ajánlásokat is kaptunk, ugye lehetett ajánlani is vállalkozásokat, úgyhogy a polgármesteri hivatal is ajánlotta ezt a vállalkozást, és ebből hitelt érdemlően derült ki a zsűri számára az, hogy ez a vállalkozás nem csak munkahelyeket teremt, hanem nagyon aktívan részt vesz a helyi közösség életében, a helyi közösség fejlesztésében, tehát amellett, hogy egy sikeres vállalkozás, a társadalmi felelősségvállalása is kiemelkedő, és talán tavasszal, azt hiszem tavasszal történt, sokan hallhattatok is arról, hogy egy tűzeset történt ebben az üzemben, és kérdéses volt, hogy egyáltalán
talpra tudnak állni.
Őszre, mire a gesztenye szezon elérkezik, és sikerült, és meg tudták tartani a munkavállalókat is, szóval ez is egy óriási hát sikersztori, nem, nyilván ezt a tragédiát nem lehet sikersztorinak nevezni, de ahogyan ezt a cég tudta tudta kezelni, és a cég vezetése az, azt gondolom, hogy példaértékű.
Egyébként, ha már itt ezt a rendszert említetted, az oké, hogy valaki azt gondolja a vállalkozásáról, hogy nevezni fog és pályázni fog erre a rendszerre, de kell, hogy legyenek ajánlók? És az számít, hogyha vannak külsők, akik ajánlják, hogy igen, én úgy gondolom, hogy ez a cég...
Nem volt kötelező az ajánlás. Az ajánlás abban segített nekünk nagyon sokat, hogy olyan kiváló vállalkozók is a radarunkra kerültek, akikhez lehet, hogy egyébként nem jutott volna el maga a pályázati felhívás, és mi tudtuk őket erről értesíteni, hogy van ez a lehetőség, és őket ajánlották. Nyilván plusz információhoz is tudtunk jutni az ajánlások révén, de ez nem volt kötelező eleme a pályázatnak.
Lesz 2026-ban egy újabb kategória?
Hát ez nagyon jó kérdés, gondolkodunk rajta, hogy hogyan változtassunk-e, de ezt most még itt nem szeretném elárulni, ez legyen meglepetés.
De egyébként a trendek mit mutatnak, ha nem is mondasz konkrétumot, hogy merre megy a világ, merre megy a vidéki vállalkozás? Tehát mi az az új kategória, amivel egyébként azt gondoljátok, hogy ennek a létrehozásával valóban még koncentráltabban tudtok megszólítani vállalkozókat?
Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült lefedni azokat a kategóriákat, ami megmutathatja a kiemelkedő vállalkozásokat és azokat az eredményeket. Számtalan kategóriát tudnék még felsorolni. Nyilván itt van egy racionalitás is ebben a kérdésben, hogy mennyi az a kategória, amit akár egy zsűri tud kezelni, vagy akár mondjuk egy díjátadón tudunk kezelni. Ami nekem egyébként nagyon izgatja a fantáziámat, a kezdővállalkozók kategóriája, mert ugye itt volt ugyan fiatal, de ugye itt 35 év volt a korhatár. Szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, amikor valaki egy ötletet elindít, és hogy ezt miért, hogyan, mik a céljai, tervei vele. Illetve a társadalmi vállalkozások is szerintem egy érdekes téma, hiszen volt társadalmilag felelős vállalkozás kategóriánk, de ugye ez a kettő nem ugyanazt jelenti,
igen,
hiszen bármilyen vállalkozás
más a küldetés
tud felelősen működni, és más az, amikor társadalmi vállalkozásként működik.
Petrik Idával, a Modern és Stílusos Vidéki Üzleti Közösség ügyvezető igazgatójával Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, aztán a világ kolostorai következnek, maradjanak velünk itt a Trend.